színes meseterek, ahol ötletes műalkotásokat megfejtve, rájuk mászva, köztük játszva érezheti jól magát gyerek és szülő. Kőboldizsár fából faragott játszóterei nem csak a kicsiknek okoznak örömet, elvarázsolják a felnőtteket is, akik saját gyerekkoruk meséinek világába kerülve bolyongják be a szabadtéri kiállítást. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Kőboldizsár szobrászművésszel a Millenárison találkoztam, ahol megújul a Zöld Péter játszótér. A munkálatok közben ide nem jöhetnek be a látogatók, ezért egy másik budapesti mesetérben, a 6. kerületi Bencz úr kertben kérdeztük őket.
Tudod, hogy ki tervezte ezt a játszóteret?
Boldizsár, valami a Boldizsár, oda ki van írva.
Ismered más munkáit is?
Az állatkertben is van tőle ilyen játszótér, meg szerintem több játszótér is van, de nagyon szépek, tényleg így fel lehet ismerni az ő munkáit. Igazából ez a játszóteret onnan ismerem, hogy van egy top 100 legjobb kültéri programok, és akkor ott volt az a játszótér, ami tök vicces, mert egy 6. kerületi lakos vagyok, és nem is tudtam, hogy van ez a játszótér itt, és onnan ismerem, úgyhogy valószínűleg ilyen turisták is szoktak ide jönni.
Mi az, amiből felismerhető?
Hát rá kell nézni igazából. Egy az állatok nagyon szépen ki vannak dolgozva, szép színesek, a fa munka.
Mi az, ami miatt ide szoktatok járni?
Legfőképpen azért, mert nagyon jól felszerelt a játszótér, itt van mosdó is, pelenkázó, és nagyon szép a környezet, sok fa van, szépen karban van tartva, nagyon szép, ezért szeretjük. Kislányom is jobban érzi magát, hogyha egy szépen berendezett környezetben tud játszani.
Kiknek ajánlanád ezt a játszóteret?
Igazából azoknak, akik Budapesten járnak, könnyű itt parkolni, és tényleg nagyon szép környezetben van. Hétvégén azért elég felkapott, de tényleg egy nagyon kulturált hely.
Ti esetleg tudjátok, hogy kinek a tervezése ez a játszótér?
Én nem tudom.
Én már nagyon sokszor elolvastam, de most nem emlékszem rá.
Mitől találjátok különlegesnek ezt a játszóteret?
Leginkább a környezet miatt. Tehát szerintem nagyon jó, hogy így ki van használva a házak között ez a kis tér.
Még nagyon tágas, nagy terük van a gyerekeknek. Attól van annyira jó hangulat a játszótérnek, hogy ezek a tárgyak itt vannak.
Ti milyen meséket szoktatok nézni otthon a gyerekekkel?
Vizipók, csodapók, az ugyanúgy a listánkon van, mint a bármelyik Disney.
És ők mit kedvelnek igazán ebben a játszótérben?
Most egyértelműen ezt a széna installációt.
Ilyen szerintem nem szokott lenni nagyon.
Ilyen nem. Webszínház, azt már láttunk.
Ti tudjátok, hogy ki tervezte, ki építette?
Nem tudom.
Mi az, amit szeretsz ebben a játszótérben, és olyan különlegesnek találsz?
Minden szeretek, ami csak van.
Itt vannak ilyen nagyon érdekes állatokról rajzok. Melyik a kedvenc állatod?
Tigris.
Milyen meséket szokott nézni a gyerekekkel?
Magyar népmesék igen tanulságosak, igaz, drágám?
Igen.
Akkor szoktál nézni régi magyar meséket is?
Igen.
És melyik a kedvenced?
A sárkányos.
A Bencz úr kertben a mesetér használóit Hegyesi Adél kérdezte. A Millenárison beszélgetünk Kőboldizsárral, itt a Zöld Péter játszótér közelében, amely most megújul, úgyhogy még itt egészen februárig zárva lesz ez a játszótért, mert hát most már nagyon elhasználódott. Azt hiszem ez a hátrány annak, hogy fából készít egyedi játszótereket. Hogy indult ez a történet, hogy miért gondolt arra, hogy játszótérrel foglalkozzon szobrászként, hogy született meg ez az ötlet?
2000 környékén azzal szembesültem, hogy elég nehéz kiállításokat csinálni, elég sok munka és fáradtság, és utána pedig egy viszonylag rövid idő, amíg a kiállítás megtekinthető, és hogy milyen érdekes lenne, hogy a köztéri szobrászat vagy köztéri művészet belevonni ezeket a parkokat meg játszótereket is, készíteni olyan különleges és egyedi játszótereket, amin a gyerekek játszhatnak, de közben meg tulajdonképpen ilyen köztéri művészetben játszhatnak, szobrokon és festményeken nevelkedhetnek föl, és mint egy állandó kiállítás ott vannak ezek az alkotások, közben ott csicseregnek a madarak, milyen nagyszerű ötlet ez, hogy ne csak úgy találkozzanak a művészettel a gyermekek, meg felnőttek, hogy talapzaton állnak szobrok. És hát ugye új szelek fújtak, rendszerváltás után voltunk, már nem a szocializmusnak kellett az ideológiáját alátámasztani, úgyhogy a játszóterek is megújulóban voltak, ugye előtte volt ez a vasrakéta, meg vasmacska, meg aszfalton fölállított műkőhomokozó. Ehhez képest bejöttek a színes nyugat-európai játszóterek Magyarországra, és akkor ez egy olyan pillanat volt, amikor mi is barátaimmal összefogva elkezdtünk ezen dolgozni, hogy egy teljesen járatlan úton elinduljunk, és ilyen játszótereket csináljunk, és a Zöld Péter ez volt az egyik első, ezt igazából 2001-ben állítottuk föl, csak az utána le lett bontva, nem mi bontottuk le, hanem ilyen építési vállalkozók, és aztán harcias anyukák kiharcolták, hogy újra föl lett állítva 2007-ben, és azóta meg itt ezen az új helyszínen látható.
A Millenárison. Most a Millenárisban vagyunk, bent a parkban, és ez a Zöld Péter játszótér, ez egy vonzó erő, tehát messziről érkeznek ide a családok, hogy itt játszanak, tehát bebizonyosodott, hogy igaz az, amit elképzeltél, hogy szeretnek ebben lenni a gyerekek. Ez, hát hogyha azt mondom, hogy esztétikai nevelés, ez egy olyan nagyon mű kifejezés erre, de azért sokak számára ez a látványvirág, ezek a színek, az, hogy fából készül valami, az azért nem egy mindennapi élmény. De gondolom neked az, hogy művészetben nevelkedtél fel, ez magától érthetődővé teszi azt, hogy a gyerekeknek ez kell, mint a kenyér.
Igen, hát nekem édesapám kőpálszobrász művész volt, és nagyon sokszor fából faragott gyönyörű szobrokat, és édesanyám meg Péterfi Gizella festőművész volt, ő meg kifestette. Úgyhogy én ezeket láttam elkészülni, és nagyon sokszor ott voltak a műterem szobánkba letéve a földre, virághúgommal sokszor oda mentünk, és nézegettük, meg ráültünk, meg élveztük, hogy ott van. És én a saját tapasztalatból tudtam, hogy milyen jó egy ilyen alkotásnak a közelségében lenni, milyen jó, amikor nem csak egy galériában messziről látja az ember, hanem megfoghatja, ráülhet, tulajdonképpen sokkal közelebb lehet vele az ember, és hát ugye, ahogy a világ átalakulóban van, szeretem ezeket a lakásszínházakat, meg lakásokba járnak az emberek vacsorázni. Az intim terek azok így kicsit kitágultak, és a szobrászat is lekerül az utcaszintre. Vannak ilyen törpe szobrok, amiket mondjuk a Kolotkó kiállít partizán módon itt-ott-amott, és úgy érzem, hogy ez a játszótér is, vagy inkább szándékosan mesetérnek hívjuk mi ezeket a játszótereinket. Ezek egyfelől a funkciókat is ellátják, tehát persze kell hinta legyen, csúszda legyen, sok minden, amit az emberek megszoktak, hogy vannak egy játszótéren. De emellett nagyon sok szellemi tartalmat próbálunk beletenni, művészeti értéket közvetíteni, és hát fontos üzeneteket írunk ki, áldásokat, békességhozó feliratokat. Próbáljuk ezeket a mesetereket úgy alakítani, hogy az emberek egymás felé fordulva üljenek le, a gyerekek egymással játszva játszanak, ne magányos kis partizánok legyenek, hanem attól jó embernek lenni, hogy társas lények vagyunk.
A kávénkat szürcsölve beszélgetünk, és ez is mutatja azt, hogy ez a mesetér is egy meseköré született, ugye, mint a többi ilyen játszótered, ez a Zöld Péter történet köré, és ebben a történettel ezzel nem csak a gyerekek foglalkoznak, ahogy játszanak ezen a játszótéren, ahogy a többi mesetérben sem, hiszen talán aki szülőként már játszótéren járt, azért az megélte azt, hogy ha éppen nem rohangál a gyerekkel, vagy a gyerek körül, hogy vigyázzon rá, akkor egy idő után azért az nagyon unalmas tud lenni, hogy csak ott ülünk a játszótéren. Ha valaki nem a telefonját fogja pörgetni, akkor mit csináljon? Hát itt van mit csinálni a szülőknek is. Pont amit mondtál, hogy megnézni a szobrokat, elolvasni a feliratokat, a gyereknek is elolvasni a feliratokat.
Igen, hát én arra próbálok ösztönözni minden családot, akik játszótérre kerülnek, hogy akkor ez nem egy ilyen bizományjáruház, ahol leadjuk a gyereket, hanem az fantasztikus nagy élmény, ha együtt játszhatunk. Úgyhogy nagyon sok játékot úgy is alakítunk ki, hogy akár felnőtt is kipróbálhassa, felülhessen rá. Azért felnőtteknek is, nekünk is szükségünk van a vidám színekre és a vidám történetekre. Eléggé sok szorongós emberrel találkozom, akik a fogyasztói társadalomnak ebbe a mókus kerekébe azt élik meg, hogy egyedül vannak, magányosak, nem tudnak igazán kapcsolódni másokhoz, félnek egzisztenciálisan, hogy elvesztik a munkahelyüket, hogy mi lesz a holnappal. Tehát rengeteg szorongás épül föl emberekbe, és egy kicsit ez egy küldetésünk ezekkel a meseterekkel, hogy tényleg a sokféle színekkel, de direkt nem csak az alapszínekkel dolgozunk, hanem nagyon sokféle árnyalattal. Próbálunk ilyen virágos rét érzetet adni, ahol az emberek önfeledten élvezhetik a napsütést, vagy egymás társaságát. Elég sok óriás társas játékot is helyezünk el a játszótereken, ahol akár a felnőttek is malomjátékozhatnak, sakkozhatnak, egymással társasozhatnak, és hát igazából a gyerekükkel is átélhetik a játék örömét.
Amikor egy olyan játszótéren járunk, amelyet Kőboldizsár készített, tervezett, akkor olyan ötleteket látunk megmozdulni a fajátékokban, amit máshol más játszótéren nem. Hogy jöttek ezek az ötletek egymás után, amikor, hát ugye szobrászként nyilván elképzeled, hogy milyen legyen az a medve, vagy milyen Zöld Péter, de hogy ezt hogy rakod bele egy játékba, az hogy születik?
Hát igen, azért ez egy alkalmazott művészet, tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk egy freskókészítő is be kell tartsa a freskókészítés szabályait, itt is nem lehet csak úgy önfeledten művészkedni, hanem ugye a játék funkciókat is minél gazdagabbá kell tenni. Hát nagyon sokat kísérletezünk, tehát egyrészt vannak a régi népi játékok, ami régen egy kocsikerék felhúzva egy rút tetejére, abból készítettek régen körhintát, hát ez tulajdonképpen egy modern uniós szabványoknak megfelelő változatban már nagyon sok játszóterünkre elkészítettük, vagy a forgóhordót, amikor a gyerek megélheti azt, hogy a föld megmozdul alatta, tehát hogy bemész egy olyan hordóba, ahol nincs többé kapaszkodó, csak magadra vagy utalva, ezek mind nagyon nagy élmények. És azon kísérletezünk még sokat, hogy ilyen bábozós játékokat készíteni, tehát mondjuk van egy forgóhordó, akkor a gyerek az mozog benne, és akkor a hordó tetején pedig van egy szoborkompozíció, amit elkezd mozgatni ez a gyerek energia. Az érdekes lehet egy ott ülő szülő számára, aki meg csak nézi ezt a jelenetet, és ugyanígy mondjuk van olyan hintánk, ahol a maga a hintának a felfüggesztő tengelye, az be van csapágyazva, ez egy érdekes találmányunk, és mivel a hinták láncon vannak, ezért, hogyha ellentétesen hintáznak a gyerekek egymással, akkor ez a forgó rút tengely, ez megáll, nem mozog, és olyankor a fölötte lévő szobrokat nem mozgatja meg. És amikor a gyerekek egyszerre hintáznak, akkor fölöttük a szobrok elkezdenek életre kelni, és ezzel például egy ilyen finom, nem annyira didaktikus módon, de egy ilyen finom módszerrel például arra szeretném őket megtanítani, hogy az együttműködés az milyen csodálatos. Tehát, hogyha nem versengünk egymással, hanem együttműködünk egymással, akkor sokkal többre tudunk jutni, mint hogyha egymást magunk mögé taszítva próbálunk lépkedni, és hát ez a fogyasztói társadalomnak a nagy rákfené egyébként, ez az állandó versengés, ami mindenhol ott van. És ezzel szemben én próbálok egy másik utat mutatni.
Most tehát a Millenárison beszélgetünk a Zöld Péter játszótér mellett. Volt Visegrádon is egy játszótere Kőboldizsárnak a palotával szemben, az sajnos már megszűnt, de van a Skanzenban játszótere, több apró is, meg egy nagy is. Hol mindenhol van még? Hol találkozhatunk még ilyen játékokkal?
Hát Budafokon van egy nagy Szent Istvános játszóterem, amit nagyon, büszke vagyok rá. Bence úr kertbe az nem egy mesére alapszik, hanem egy olyan, mint egy vadasparkot próbáltam felfogni azt a helyszínt, ahol így a városi emberek sokféle érdekes állattal, meg misztikus lénnyel találkozhatnak, és nagyon sok felé építhettem játszóteret a világban. Indiába készítettünk 2 éve, akkor Varsóba, Szlovákiába, Erdélybe, Spanyolországba. Budapesten nincs olyan sok. Hát ugye szembeszéllel vitorlázom ezzel az egész műfajjal, hogy kitaláltam valamit, ami eddig nem volt szinte, és akkor közben jönnek az uniós szabványok, közben jönnek az uniós játszóterek, nagyon jól terjeszkednek. Mindenki azt hiszi, hogy csak a szabványos, ami uniós, európai játszótér. Ezért minket nehezen választanak, árversenyben nehezen tudunk árban alá menni a széria játszótereknek. Nincs mögöttünk semmilyen támogató, senki nem karolt föl még minket. Így máról holnapra, mint egy kis cipész üzlet boldogulunk, most már a fiaim is belekapcsolódtak ebbe a munkába, és hál' Istennek mindig jön újabb és újabb megkeresés, de nem bővelkedünk a megrendelésekbe és a munkákba sajnos. Most ez Zöld Péter, ez is hosszú utána járás után sikerült eljutnom oda, hogy lett támogatója ennek az ügynek, és most ezért felújíthatjuk. Ugye itt vagyunk Budapest szívében, a Millenáris Parkban, szembe a Nemzeti Táncszínházzal, tehát egy nagyon méltó helyszínen. Naponta 500 gyerek fordul meg nyaranta ezen a játszótéren, és hát már nagyon-nagyon elhasználódott a 25 év alatt. És most nem csak, hogy felújíthatjuk, hanem teljesen új játszó elemekkel tarkíthatjuk, rengeteg új szobor lesz, és azért is lesz most márciusig lezárva, mert egy nagyon hosszú munka van előttünk, és ma csináljuk második napja ezt a munkát.
Zöld Péter tematika marad, gondolom. A terület adott, tehát nagyobb helyet nem foglalhattok el. Akkor hogy lehet most megújulni ebben?
Hát ami működik, az semmit sem vontunk le, de hát rengeteg hely van még a játszótéren, ami nem volt kihasználva eddig, és a gyerekeknek a léptékéhez mérten a picike dolgok is nagy játékot jelentenek, úgyhogy hát lesz nagyon sok kicsi építmény is, lesznek nagyobb dolgok is, mondom, rengeteg szobor lesz, lesznek magányosan is játszható játékok, és mindenféle. Direkt nem fogok most mindent elsorolni, hogy majd legyen felfedezni való. Amikor annak idején a Zöld Pétert elkészítettük, akkor például több mint 1000 darab üveggolyót elástunk a homokozóba, hogy a gyerekek átélhessék azt az örömöt, hogy ők ott homokoznak, és találnak valami kincset a homokba. És aztán, amikor 2 hónap múlva ilyen próbaásásokat végeztünk, akkor már egy üveggolyót se találtunk, viszont rengeteg otthonról hozott gyerekjáték volt addigra már a homokozóba, tehát nem csak elvitték a kincseket, hanem hoztak is saját kincseket. Én szeretném, hogy ezt a játszóteret is úgy használják, mint régen, hogy jó legyen itt lenni szülőnek is, gyereknek is, és boldogan töltsék itt az időt majd. Márciustól.
Ugye fából készülnek ezek a játékok, tehát fontos a karbantartása ezeknek a mesetereknek, játszótereknek. Mi az ideális, hogyha elkészül egy ilyen játszótér, azzal mit kell kezdeni? És ki gondozza ezeket a mesekerteket?
Van is ilyen fényképem, hogy 650 éves dán gerenda templom. Tehát, hogy a fára mindenki azt mondja, hogy jaj, hát az a baj, hogy hamar tönkre megy. De igazából, ha jól van kitalálva a játék, és karban van tartva, akkor elvileg örökké tud élni. Én nagyon szeretem karban tartani a mesetereimet. Most már a fiaim is bekapcsolódtak ebbe a munkába, úgyhogy ők is mindent tudnak a szakmáról. úgyhogy én 650 év garanciát adok a mesetereimre, mert hogyha minden generáció majd folytatni fogja azt, amit mi csinálunk, akkor akármeddig meg tudjuk majd javítani, ami tönkre megy. De hát most viccet félretéve, nagyon jó bármit karban tartani, és hogy ez megint a fogyasztói világgal ellentétes álláspont, ahol az a biztatás, hogy ami egy kicsit tönkre megy, az dobd ki, és vegyél egy másikat. Ugye ez környezetszennyező is, ezt tudjuk róla, de másrészt pedig ne higgyünk ennek a sugallatnak, mert igazából a barátság, a szerelem, ez mind karbantartást igényel, minden karbantartást igényel, ami emberi és ami élettel teli, és hogy a karbantartás ez egy csodálatos dolog, tehát hogy gondozni valamit, a kertünket, az életünket, az autónkat, a lakásunkat, az mind öröm forrása is, és főleg akkor, hogyha nem egyedül tesszük, hanem közösségben és családdal és barátokkal és kalákába. És ezt az üzenetet szerintem ezek a meseterek is átadják, hogy igaz, hogy a fa az romlandó, de mégis örök, mert hogy karban tartjuk.
És most is itt kalákában tartjátok rendben, vagy karban ezt a játszóteret, kik dolgoznak itt? Tehát úgy képzeljük el, hogy ez egy állandó műhely, vagy csapat, akik megvalósítják Kőboldizsárnak a játszótereit, mesetereit.
Van sok művész kollégám, akikkel együtt végeztünk a Képzőművészeti Egyetemen, és nekik is jól jön a munka, de a testvéremnek a gyermekei is bekapcsolódtak a munkába, a saját gyermekeim is itt vannak, és igazából ez egy ilyen kis családi vállalkozás, ami mindegyre ki tud bővülni nagyobbá, hogyha nagyobb a munkának a volumene. Most ez egy nagyobb volumenű munka, amit most végzünk, de alapvetően meg a családdal szeretek én nagyon együtt dolgozni.
Azért az, hogy ők hajlandók veled dolgozni, és hogy tovább viszik ezt, amit te csinálsz, ez egy elismerés neked, mint szülőnek, hogy szeretnének veled lenni, veled időt tölteni, fontos nekik az, ami neked fontos.
Ezt nem én találtam ki, hanem a szüleim is így éltek, én is szerettem a szüleimet, meg szívesen követtem őket a művészi pályán, és a gyermekeimet is szeretve tanítgattam, és igyekeztem, hogy ne vegyem el a kedvüket attól, amit csinálok, de persze megadtam nekik a lehetőséget, hogy repüljenek, mint a szabad madár, és nézzék meg a világot, próbálják ki, hogy milyen máshol élni, és aztán meg hazatértek, és bekapcsolódtak a munkába önként és örömmel. Szerintem ez is jó lenne, ha ez így változna a világ, hogy higgyük el, hogy nagyon-nagyon persze fontos az individuum, meg hogy magunk találjuk ki a saját magunkat, meg ilyesmi, de hogy azért sok száz éven keresztül úgy éltek az emberek, főleg a paraszt emberek, hogy az öregnek a tudománya, ő megtanította a fiának, a fia meg az unokájának, és ebben nem volt senki se megsérülve, mert senkinek nem kellett bebizonyítani, hogy ő mennyivel nagyobb, mint az apja, vagy nem kellett versengenie az őseivel, hanem ez szépen ment tovább, és logikusan, hogy miért is. Hát, hogyha megvannak az asztalos eszközök otthon, akkor most miért kéne a gyereknek mondjuk kőművesnek tanulnia? Tehát, hogy ebben van egy elég logikus láncolat. És hát a fogyasztói társadalom ugye ezt is szereti ösztönösen megszakítani, mert az megkönnyíti valószínűleg az ő működését, hogy ha nem a hagyomány megy tovább, hanem mindig újabb és újabb megoldások, meg technológiák vannak.
Gyökerét vesztett embert sokkal könnyebb befolyásolni, és nincsen erősebb gyökér, mint a családunk. A feleséged zenész. Tehát két művész él együtt, de ez egy másfajta összekapcsolódás, mint a két képzőművész szülődnek az összekapcsolódása. Másfajta inspiráció lehet ez.
Hát igen, és mondhatom, hogy nekem csodálatos inspirációkat ad a feleségem. Hát egyfelől ő néprajzosként nagyon sokat segített a játszótereknek a tematikájában, a különböző népmesék megtalálásában, és hogy milyen vezérfonalak legyenek, de amellett pedig nagyon inspiráló, hogy ő is bevon engem az ő zenés előadó művészi világába, úgyhogy én is csináltam már elég sok bábot, bábszínházi előadásban díszlettervezőként, kivitelezőként bekapcsolódhattam, illetve hát most például nyáron a feleségem zenekarába dobosként debütáltam. Az is nagy öröm számomra, hogy így én is kicsit átkacsintok az ő világába.
Hol dal a nap zenekara, feleséged igen. Zenekara, ugye?
Igen, igen, hol dal a nap, és már idestova azt is, vagy 20 éve csinálja ezt a zenekart. A tagok néha cserélődtek benne, de egyébként a saját dalai és mindenféle népzenei inspirációk vannak benne, de bele kapcsolódik flamenco zene és sokféle érdekes világzenei formáció. Úgyhogy tényleg egy nagyon szép zenei dolog, és hát a gyerekeinkbe is, tehát hogy a négy gyermekünk alapított egy zenekart, ami 25. házasság évfordulónk alkalmából, ami Mezitláb zenekar néven fut, és szerintem nagyon-nagyon szerethető, nagyon kedves zenét csinálnak, és hát ők is zenélnek is, meg képzőművészek is. Tulajdonképpen szerintem minden alkotás óriási örömforrás. Én szerintem minden embernek szüksége van valamilyen szinten erre, más nem főzés szintjén, de nagyon jó, inspiráló dolog valamit megcsinálni, alkotni.
Hogyha valaki eljön a játszótereidre, akkor önmaga is válhat alkotóvá. Biztos, hogy ez is akár a gyerekeknek is egy inspiráció a saját rajzaikhoz mondjuk. Hiszen itt tényleg a színek, a formák, ezek a mesék, amelyek a magyar kultúrának a mély rétegeiben benne vannak, azért valahogy bennünk élnek, tehát tudatlanul is. Nekünk talán más jelenthet egy ilyen mese, mint hogyha ide téved egy idegen, egy másik országból, és mondjuk ő kezd el játszani. Tehát egy Mátyás király figura más jelent egy magyar gyereknek, mint egy király, csak egy akármilyen király, mondjuk egy dán gyereknek.
Igen, hát egy nem titkolt része ezeknek a játszótereknek, hogy szerintem jó, hogyha a gyermekek kapnak egyfajta büszkeséget is általuk, tehát hogy legyenek büszkék arra, hogy ide születtek, ebbe az országban élnek. Nem azt jelenti ez a fajta nacionalizmus, hogy bármi mást kirekeszteni, hanem pont az, aki szereti a hazáját, vagy szereti a házát, vagy szereti az otthonát, az tud igazán befogadó lenni. Tehát az a jó, hogyha büszke vagy arra, ahol vagy, akkor jön a vendég, akkor azt leülteted, akkor megmutatod neki, akkor örülsz, hogy meglátogatott téged, és így kéne szerintem mindenki éljen. És szerintem az jó dolog, hogy volt néhány olyan királyunk, akire büszkék lehetünk, mert valóban ilyen történelmi távlatokból is elmondható, hogy jó dolgokat gondoltak, meg szép dolgokat cselekedtek. Az most egy másik kérdés, hogy Mátyás király idejében vajon hányan szerették Mátyás királyt, mert nyilván egy szigorú uralkodó volt, aki óriási adókat szedett, meg nyilván volt vele gond elég, de az emlékezet a lényeg, tehát hogy úgy emlékezzünk vissza rá, hogy az igazság királya volt, hogy áruhába a nép közé járt, és akkor egy szerethető királyra gondoljunk vissza. Ezek ilyen ideák, amiket szerintem fontos fönntartani, hogy nem azt kell nézni, hogy most Petőfi Sándor milyen ember, hanem hogy amire emlékszünk, hogy Petőfi Sándor milyen volt, az a lényeg. Tehát, hogy egy nagyon szerethető forradalomtól átszőtt költő. Ugyanígy így most Nepomuki Jánosnak állítunk emléket hamarosan Ráckevén, aki egyébként a János Vitéznek volt valószínűleg az inspirálója. Egy ráckevei opsitos katona volt, akivel Petőfi Sándor mély barátságba került egy adott alkalommal, és több éjszakán át beszélgettek, és nem sokkal később megírta Petőfi Sándor a János Vitézt, és nagyon nagy a valószínűsége, hogy ezek a beszélgetések inspirálták őt erre a költeményre. És
olyan furcsa, amit mondasz, mert ahogy mondtad, hogy Nepomuki János, én a szentre gondoltam, ugye, aki igen, nem magyar, hanem...
Nepomuki Szent János is. Igen, szóval volt a történetben Nepomuki Szent János is, és van egy Nepomuki János is, aki meg egy ráckevei ember volt, és Franciaországban zsoldos vitézként szolgált, és aztán épül Ráckevén egy szép park, és ott oda építhetünk majd egy meseteret, amelyik ennek fog emléket állítani. Petőfi Sándor is fel fog persze bukkanni azon a mesetéren.
Tehát megint egy olyan mesetér épül, amiben lesz mit felfedeznünk, felfedezhetjük ezt a régen elfeledett egyéniséget is, akkor Nepomuki Jánost, akiről én nem is tudtam, sokan mások sem, és akkor ebből a, vagy erről a játszótérről majd érdekes tények és legendák is kiderülhetnek róla. Hogyha most bármit készíthetnek ő, Boldizsár, bárhova, mi lenne az, amit legszívesebben megvalósítana? Van-e ilyen művész álom vagy vágy?
Hát igazából én nekem a nagy vágyam az, hogy ezt a meseteret ne csak mi családilag készítgessük, hanem legyen egy nagyobb országos összefogás ez ügyben. Nagyon sok tehetséges képzőművész kollégám van, akiknek jól is jönne a munka, hogy így mondjam, és szakmailag nagyon felkészültek. Jó lenne egy ilyen mesetér kutatóközpontszerűséget létrehozni, ahol egyeztetve a tudásokat kialakítunk egy olyan különleges egyedi játszótérparkot, ami sehol nincs a világon. Ez viszonylag kicsi költségvetésből is megvalósítható lenne, és ez egy olyan hungarikummá válhatna, ami miatt a világ minden pontjáról érdemes ide jönni. Ezzel így ki tudnánk törni egy irányba a többi ország gyűrűjéből, és akkor úgy jönnének ide a turisták, hogy az országot úgy be lehet utazni, hogy a sok gyönyörű látnivaló mellett mondjuk egy japán család a mesetereket egy applikáció segítségével látja egy térképen, és akkor végig utazza úgy az országot, hogy ott közben megismeri az országnak a történelmét, megtud dolgokat, és mindegyik egy egyedi, különleges játszótér, ahol mindig újabb és újabb dolgokat talál meg. És ez tényleg, ez nem lenne olyan sok pénz, tehát hogyha emögé odaállna néhány mecénás, aki ebben lát fantáziát, akkor én szerintem ebben lenne egy nagy potenciál országos szinten, vagy ilyen nemzeti szinten.
Az egyedi, az egyen helyett, a magyarra feloldódott kultúra helyett.
Hát igen, mert van a globalizációs erő, ami egyébként egy teljesen normális és jó erőhatás, és akkor legyen mellette a lokalizációs hatás is. Mint ahogy az élet is így zajlik, a természet is, hogy vannak az egyedi fajok, akik magukba próbálkoznak, és akkor közben a szél meghozza polleneket más irányból is, és mind a kettőnek igaza van, és mind a kettőnek szüksége van a másikra, és ne ellenséget lássunk a másságba, hanem értsük meg, hogy mind a kettőnkre egyformán szükség van, és hogy legyen egy olyan ország, ez az ország, ahol játszani jó és játszani érdemes.
Köszönöm szépen Kő Boldizsárnak, hogy egy kicsit most megpihent itt a Millenárison velem, a Zöld Péter játszótér szomszédságában, a munkából, annak a nagy felújítási és újratervezési munkának a végzéséből, amelyet februárban fejeznek be, tehát márciusra várják az érdeklődőket a Millenárisba, az új, megújult Zöld Péter játszótérre.
Köszönöm figyelmüket! Kő Boldizsár szobrászművésszel mesetereiről, a színes, egyedi fajátszóterek hatásáról beszélgettünk. Munkatársaim Bögös Herrietta és Hegyesi Adél nevében is búcsúzik a szerkesztő Szabó Csilla.